Az oroszok Csesszi városának elfoglalására készülnek, ezt mondta tegnapi interjújában az ukrán elnök. Ebben nincs túl sok meglepetés, ezt úgy lehetett hallani, hogy az oroszok nagyon indulnak. Vagy ebben van valami újdonság?
Nincs. Önmagában Csesszi vár, mint célpont, abban sincs újdonság. Évek óta beszélnek róla, az ukrán védelemnek a második vonalába tartozik, és hogyha a hallgatók visszaemlékeznek Bahmut ostromára tavaly, akkor alapvetően az orosz narratíva arról szólt, hogyha beveszik Bahmutot, akkor onnantól kezdve nincs megállás, és a következő település, a Csaszivjár, ez pillanatok alatt fog elesni az orosz támadás következtében. Ez nem következett be, mert az oroszok intenzíven most az elmúlt hetekben, de egyébként bele-bele kóstolgatva az elmúlt években már próbálkoztak Csaszivjára, rakétatámadásokkal is most intenzívebb szakaszába ért ez a háború.
De miért olyan fontos Csaszivjár? Miben áll a fontossága vagy a különlegessége?
Csaszivjár fontossága abból áll, hogy miközben a kelet-ukrán térség, a Donbasszi térség többi része alapvetően egy síkság, egy nagyon könnyen átlátható célpontok védelmi, nem túl alkalmas teret. Ezzel szemben Csaszivjár magaslaton fekszik, és Csaszivjárban nagyon könnyen belátható a vidék többi része. Nagyon könnyen bevédekezhető ukrán szempontból, és ha esetleg elfogadnák az oroszok, Bakhmuttal szemben Csaszivjár valóban egy érzékelhető védelmi veszteség lenne Ukrajna számára.
Na most köszönetet mondott még egyszer az ukrán elnök, és hát egyben sürgette is ezt a megajánlott amerikai segítséget, mondván, hogy ha ez megérkezik, akkor könnyen védhető. Illetve hát nem is ezt a szót használta, hogy könnyen, de hogy mindenképpen meg tudják védeni a várost, sőt, akár további támadásokat is könnyebben vissza fogják verni. Mert hogy egyébként csak a fegyver hiányzik, meg a lőszer?
Alapvetően most a lőszerekből van a legnagyobb hiány Ukrajna számára, tüzérségi lőszerből és légvédelmi rakéták lőszeréből. Ennek a lényege abból keresendő, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt két évben teljesen átállt nyugati típusú fegyverekre. Ugye korábban elsősorban szovjet fegyverekkel felszerelt, a korábban megmaradt vagy újak vásárlásával, modernizálásával felszerelt ukrán haderő. Az elmúlt két év során ezeket a fegyvereket leamortizálta, ugye ezek megsemmisültek, és a nyugati támogatók felszerelték az ukrán hadsereget. Még ha nem is legmodernebb, ugye ezek alapvetően 80-as években készült eszközök, de mégis nyugati eszközökkel, és ezekben ugye nyugati szabványú lőszerek, tűzérségi lőszerek, nyugati szabványú rakéták valók. Ukrajnából ilyenek nincsenek, tehát az utánpótlás mindenképpen a nyugat irányából érkezik, viszont a nyugat nem volt felkészülve egy ilyen háborúra, és a nyugati raktárakban nem voltak nagy mennyiségben elérhetőek ezek a fajta lőszerek, kivétel Amerika. Tehát az Egyesült Államokban van raktáron elég, amit Ukrajnának tudnának adni, és ezért volt annyira fontos, hogy az elmúlt időszakban a harcok során Ukrajna kimerítette a légvédelmi rakéták készletét, kimerítette a tüzérségi lőszereknek a készletét. Európára nem tudott számítani, mert ott, ahogy említettem, már elfogyott. Az Egyesült Államokban viszont volt, de az amerikai kongresszus fél éven keresztül nem volt képes döntést hozni, hogy most adjanak vagy ne adjanak. Ez a döntés most hát némire későn született, de annyira azért későn nem, hiszen az ukrán védelem nem omlott össze, nincs olyan kardinális változás a fronton, ami Ukrajna ellen szólna, és ezek az eszközök egészen hamar odaérhetnek Ukrajnába. A hamar alatt akár néhány napot lehet érteni, mert az eszközök egyébként az Egyesült Államok németországi raktáraiban is elérhetőek, és a jelek szerint onnan fogják küldeni ezeket a lőszereket. Tehát alapvetően ez a segítség fontos lesz Ukrajna számára a védekezésben. Tehát valóban segíteni fogja Ukrajnát, hogy az orosz rakétacsapásokkal szemben védekezzen, és hogy az ukrán tüzérség sokkal hatékonyabban tudja felvenni a harcot az oroszokkal szemben.
Na most ugye arról is beszélt az ukrán elnök, hogy 300 000 fős mozgósítást határozott el Moszkva. Ennek az ellentételezésére, vagy ennek a megállítására, vagy az ez ellen való védekezésre lesz elegendő erőforrása Ukrajnának? Most nem csak a fegyverekben, ugye azt hiszem 600 000 hadköteles korú férfi hagyta el Ukrajnát, tehát ez egy komoly hadsereg, mondjuk pont kétszer annyi, mint amennyit most az oroszok mozgósítanak.
Igen, ez igaz, hogy miközben a 18 és 60 év közötti férfi lakosság számára tilos az ország elhagyása, és való igaz, hogy becslések alapján 600 000 mégis valahogy kijutottak az országból. Ugye a mozgás nem csak a nyugat felé megy, hanem Oroszország irányába is, tehát mondjuk a megszállt területekről is, kelet irányába is menekültek ukrán állampolgárok, de ettől függetlenül ez a szám az töredéke fele annak, mint ahányan elhagyták Ukrajnát. Ugye 6-7 millió emberről beszélünk, akik a háború kirobbanása óta elvándoroltak Ukrajnából, tehát nagyjából 10%-a a férfi, a többi az nő és gyerek. Ukrajna mobilizációs potenciálja nagyjából 10 millió ember, de hogyha ebből levesszük azokat, akik elmenekültek, akik rokkantak, akik már szolgálnak a haderőben, akik mindenféle kivételi körbe tartoznak, mert nem tudom, kritikus infrastruktúrában dolgoznak, vagy mert tanárok, tehát hogyha ezeket az embereket levesszük, akkor nagyjából 5 millió embert kapunk, aki a jelenlegi szabályok értelmében mobilizálhatóak, ez a 25-59 éves korosztály, és ez az a bázis, amiből Ukrajna egyébként tudna mozgósítani, hogyha nagyon szeretné. Van egy nagy különbség Oroszország és Ukrajna között, több minden más mellett, az, hogy Oroszországban ugye 2022. szeptemberében volt meghirdetve a mobilizáció, azóta a mobilizáció nem kötelező jelleggel, hanem ilyen önkéntes alapon történik. Magas fizetések fejében az orosz haderő próbálja feldúzzasztani a katonák létszámát, és sokak számára, főleg a vidéki lakosság számára ez a szociális lift, hiszen adott esetben egy évnyi fizetéssel annyit lehet keresni, mint máskor 8-10 év munkájából lehet keresni mondjuk egy távol-keleti régióban. És sokan ezért választják a hadsereget. Jelenleg olyan 3-400 ezer ember van az orosz hadseregben a fronton. Ukrajnában más a helyzet, folyamatos a mobilizáció, kötelező jelleggel. Míg halljuk azokat a számokat, hogy Ukrajna nem tudom, újabb 500 000 ember szeretne mobilizálni, ezek persze számok, de alapvetően a mobilizáció folyamatos. Ezt folyamatosan keresik, folyamatosan próbálják bevonni az embereket a haderőbe. Nyilván a szükségleteknek megfelelően és az ellátásbeli lehetőségből fakadóan, hiszen ezeket az embereket el kell látni felszerelésekkel, kézi fegyverekkel, kell kiképzést nyújtani nekik. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy jelenleg a fronton egy paritás van, tehát nagyjából hasonló erők néznek szembe egymással ukrán és orosz oldalon. Ha Oroszország most hirtelen mondjuk újabb több százezer embert akarna mobilizálni, akkor ez arra kényszeríteni az ukrán kormányt, hogy még aktívabban, még gyorsabb tempóban adjon egy választ erre az orosz mobilizációra. Alapvetően a mobilizációs bázis még megvan. Tehát, ahogy említettem, hogy 5 millió emberből tudnak mobilizálni, akik az országban vannak, és akik ebbe a korosztályba estek. Ha az elmúlt két év rendjét nézzük, hogy nagyjából évente mennyi embert mobilizált az ukrán haderő, akkor azt mondható, hogy a jelenlegi tempóban, tehát fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi tempóban, ugye a háború akár fel is gyorsulhat, vagy le is lassulhat, tehát a jelenlegi tempóban akár 10 éven keresztül képes lesz Ukrajna folytatni ezt a háborút, hogyha önmagában az emberi élőerőt nézzük.
És hogyha nem fárad el a támogatás, nem apad el a segélyforrás.
Ukrajna jelenleg kétségkizáróan támogatásokra szorul, hiszen az ukrán gazdaság mintegy harmada megsemmisült, legalábbis kárt szenvedett az orosz támadás következtében. Ugye az első évben az ukrán GDP 29%-a bezuhant. Ugye nem véletlen, hogy az Európai Unió egy 4 éves támogatási ciklus keretében döntött Ukrajna támogatása mellett, ugye több mint 50 milliárd euróval támogatjuk Ukrajnát. Ezek nem fegyverek, hanem ez az a támogatás, ami az ukrán állam fenntartásához nyújt segítséget, a közszférának a működtetése, kritikus infrastruktúrának a támogatása. Tehát ilyen szempontból elmondható, igen, hogy Ukrajna támogatásra szorul, de ez a támogatás külföldi donorok által a következő évekre rendelkezésre áll, a többit pedig alapvetően az ukrán gazdaság meg tud termelni, mert a háború ugye jelenleg ukrán területeknek a keleti részében zajlik. Ukrajna hátországa jelenleg nincs támadás alatt, és a gazdaság korábbi működése, hát nem is ugyanolyan formában, mint háború előtt, de visszarendeződés jeleit mutatja.
Többször szó esett arról, hogy meggyengülni látszik Zelenszkij elnök támogatottsága, és jelentősen csökkent, és ugye úgy tűnik, hogy annyira az emberek se akarnak bevonulni, ugye nap mint nap halljuk a híreket, hogy hol fogtak éppen menekülőket, vagy hol nem sikerült visszatartani, vagy feltartóztatni akár a jeges folyóba beugró menekülőket, szóval, hogy jelen pillanatban mennyire lehet biztos a helyzetében Zelenszkij?
Azt mondanám, hogy a trendet kell nézni, tehát Zelenszkij számára a trend egy csökkenő pályán van. A háború kezdetén, tehát a háború első heteiben, hónapjaiban az Zelenszkij támogatottsága 90%-ot súrolta, vagy afölé ment, és azóta is folyamatos lejtmenetben van. Tehát nyilván neki valféle sikereket, eredményeket kell felmutatnia ahhoz, hogy mint politikus életben tudjon maradni, de jelenleg semmi nem fenyegeti az ő vezetését, hiszen A háború miatt az ukrán alkotmány értelmében ugye nem lehetnek választások, itt egy háború helyzet van, és háború végéig erre várhatóan nem fog sor kerülni. Egyszerűen nem csak politikai okokból, hanem ugye egyszerűen azért, mert a háborúval nem lehet garantálni, hogy a lakosság minden rétege leadja a voksát, és a hatalom pedig, hogy biztonságot tudjon garantálni ezeknek az embereknek. Ugyanakkor azért azt is érdemes hozzátenni, hogy igen, sokat halljuk, főleg orosz átterű információs forrásokból, amelyek Magyarországon is terjednek. Sokat halljuk, hogy Zelenszkij, már 2 éve halljuk, hogy Zelenszkij majd meg fogják kucsolni, és mennyire csökken a népszerűsége. Ahogy említettem, ez egy trend, ez való igaz, de Zelenszkij népszerűségi indexe jelenleg a 60% környékén állnak. Bármelyik európai politikus, nyugat-európai politikus megjegyelhetni azért alapvetően ezeket a számokat. A háború előtt Zelenszkij támogatottsága 25-26% környékén alakult, tehát most majdnem, hogy 3-szor annyian támogatják Zelenszkijt, mint háború előtt. És ugyancsak egy zárójeles megjegyzés, hogy miközben Zelenszkij elleni puccsol szólt számos média az elmúlt időszakban, mégis csak Oroszországban történt tavaly a Prigozsin-féle puccskísérlet Vlagyimir Putyinnal és az orosz katonai vezetéssel szemben. Ezek inkább zárójeles megjegyzések. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy egy háborús társadalom valóban nagyon sok feszültségnek, nagyon sok külső hatásnak van kitéve. Valamilyen szinte természetes, hogy a lakosság belefáradt ebben a folyamatos háborúban, hogy bizonyos emberek próbálnak elmenekülni. Ez nem volt másképp mondjuk a második világháború, az első világháború során sem. Ez még önmagában nem annak a jele, hogy az ukrán kormány bukni fog.